Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Most arról lesz szó, hogy megállt az orosz területszerzés, és bizonyos értelemben áttevődött a háború Oroszország területére. Ez az ukrán érdekérvényesítés szempontjából is fordulatot hozhat az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, Benda Zsebszki Anton szerint. Látszik, hogy mit ért el eddig Ukrajna azzal, hogy kívülről nézve eredményesen támad Moszkvához közeli célpontokat is.
Szétválasztanám az eredményt a belső Oroszországra nézve, hogy ott mit ért el, és arra, hogy a nemzetközi térben mit ért el, mert mindkettő fontos. Ugye a nemzetközi térben az ukrán sikerek, a mélységi csapások, illetve a Közép-Hátország elleni sikeres drónműveletek legalábbis látszólag, de szerintem operatív szempontból is fordulatot hoztak a háborúba. Az a kicsit messzebbről kezdem. A háborúnak eddig nagyjából három szakasza volt, ami jól látható volt. Az első szakasz, vagy inkább négy. Az első szakasz volt 2022-ben az orosz támadás, amikor gyors, váratlan előretöréssel több ukrán területet meg tudtak szerezni. Ukrajna területének 28%-át birtokolták. Majd az ukránoknak sikerült megállítani az orosz támadást, és 2022 második felében viszont Ukrajna lendült ellen támadásba, és több területet visszafoglalt. Az egy dinamikus, folyamatosan változó szakasza volt a háborúnak. 2023 óta a háború egy attríciós háborúvá váltott, vagyis egy ilyen kivéreztető háborúvá, amelynek az volt a lényege, hogy az oroszok azt mondták, hogy az idő nekünk dolgozik, a háború most éppen olyan lassan halad, de mi ebből győztesen fogunk kijönni, mert bár fokozatosan, de egyre gyorsoló ütemben fogunk eredményeket elérni, és Ukrajna, mivel egy kisebb ország, az emberi élőereje Ukrajnának egyre csökkenni fog, a gazdasági teljesítmény csökkenni fog, a lakosság pedig bele fog fáradni a háborúba. Ez volt az oroszok alaptétele. Az ukránok pedig ugyanezt gondolták visszafele, hogy az idő nekik dolgozik, a nyugati kiállás, mögöttük való kiállás miatt az orosz lakosság fáradni, Putyin bele fog bukni, tehát voltak ilyen jellegű remények. És éveken keresztül ez az attríciós háború tudott folytatódni, és úgy tűnt, hogy az oroszoknak igaza van az időfaktort illetően. 2024-ben voltak kisebb orosz sikerek, 2025-ben a sikerek növekedtek, egyre több területet tudtak elfoglalni. Lassan bár, de egyre több területet tudtak elfoglalni. És most 2026 február-márciusában jött egy fordulat, az orosz területszerzés megállt, és sikerült a háborút áthelyezni Oroszország területére. Tehát szerintem az egyik legnagyobb sikere ennek az ukrán kampánynak, ezt a percepciót meg tudták fordítani, az orosz alapnarratívát meg tudták cáfolni, és ennek azért van jelentőség egyébként kifelé a nemzetközi térben, mert ha megnézzük az Ukrajna nemzetközi támogatóit, akár az európai országokat, akár az Egyesült Államokat, Ukrajna sokkal nehezebben tudta képviselni azt, hogy a tárgyalásoknak ukrán feltételek mentén kell történni, nem szabad olyan kompromisszumokat kötni, mint például bizonyos oroszok által még meg nem szerzett területeknek az átadása, mert Ukrajna amellett érvelt eddig, hogy az oroszok ezt nem fogják tudni megszerezni. Csak hogy a harctéri helyzet nem őket igazolta. Most viszont ugye sokkal jobban azt tudják mondani, hogy nem, hát tessék, lássék, az orosz előnyomás megállt. Fronton nincsenek orosz sikerek, ellenben vannak ukrán sikerek, vagyis ukrán feltételek mentén kell felépíteni mondjuk a tárgyalásokat, illetve a nyugatnak most éri meg igazán támogatni Ukrajnát, még többet beleadni, még több fegyvert, még több pénzt, mert hát eddig úgy tűnik, hogy ez sikert hozott, és ez a nyugati támogatás meghozta azt a várt hatást, hogy Ukrajna egyre sikeresebb tudott válni a fronton. Ez szerintem a legnagyobb eredménye ezeknek a csapásoknak.
Benda Zsebszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét hallották. Oroszország a világ egyik legnagyobb olajexportőre tárgyalásokat kezdett az üzemanyag behozataláról. Az Ukrajna drón támadásai súlyos ellátási gondokat okoztak. A Krím-félszigetre miatt már letiltották a polgári járművek tankolását. Putyin elnök felemás módon elismerte, bizonyos fajta gondok vannak. Szvetnik Endre összefoglalója.
Moszkva más országokkal tárgyal az üzemanyag vásárlásáról és behozataláról, ezt közölte Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő. Ha sikerül megállapodni az elfogadható árakban, akkor beindul az import, tette hozzá. Oroszország a nyugati szankciók ellenére a világ egyik legnagyobb kőolaj és földgáz exportőre. A Kreml azonban kénytelen lépéseket tenni a hazai piac stabilizálására egy sor súlyos és látványos pusztítást okozó ukrán légitámadás után, amelyek célpontjai az orosz finomítók és az energetikai infrastruktúra voltak. Ezek 25%-kal vetették vissza a finomítási kapacitást. A múlt héten a Reuters ágazati forrásai szerint ott tartott a helyzet, hogy Oroszország Kazaksztánhoz fordult és szóba került 50 000 tonna 92-es oktán számú benzin behozatala. Aztánában azonban úgy kommentálták a hírt, hogy nem érkezett hivatalos megkeresés. Ezt egyesek úgy értékelték, hogy a szomszéd nemet mondott. Azt, hogy mely más országokkal folynak tárgyalások, egyelőre nem árulták el a Kremlben. Vlagyimir Putyin orosz elnök a hétvégén ismerte el, hogy az ország üzemanyaghiányra számíthat az ukrán légitámadások nyomán. Igaz, ezt valahogy úgy csomagolta be, hogy minimalizálja a helyzet súlyosságát. Az ukrán támadások nyilván gondokat okoznak, bizonyos fajta hiányt láttunk, de az nem kritikus, mondta az állami tévének. A Krímre is kitért, ahol szerinte úgymond néhány napra elegendő készlet maradt, de közölte, biztos benne, hogy hamarosan megérkezik az utánpótlás. Az ukrán légicsapások célja azonban éppen az, hogy elvágják a szállítási útvonalakat, és az üzemanyag szempontjából bizonyosan kiszáradjon a Krím, ahol a magánautósok már nem tankolhatnak. Azzal is próbálta nyugtatni a lakosságot az elnök, hogy az ország benzintartaléka 1,7 millió tonna, ami mindössze 4%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Az oroszországi autósok számára azonban a tankolás sorokat, a nyitvatartó benzinkutak keresését és fejadagokat, és néha a frusztrált vezetők közötti ökölharcot jelenti. A kormány most úgy próbálja megelőzni a növekvő elégedetlenséget, hogy az üzemanyagimportot állítja be a helyzet egyik megoldásaként. Alekszandr Novák miniszterelnök helyettes beszélt erről azután, hogy az állami Duma képviselők elfogadták az adótörvények módosítását, amivel lehetőség nyílik állami támogatásokkal segíteni a külföldről történő üzemanyagimportot. Közben a külföldön emlegetett önkényuralom ellenére él a fanyar és rendszerkritikus népi humor. A Kreml egyik nagy bírálója, néhai John McCain amerikai szenátor emlékezetes módon egy magát országnak álcázó benzinkúthoz hasonlította Oroszországot. Putyin erre 2023-ban azzal válaszolt, hogy az ország fejlődik és már nem csak töltőállomás. A beszédet most azzal osztják meg a felhasználók, hogy így igaz, betartotta az ígéretét. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Június 12-én lépett hatályba a migrációs és menekültügyi paktum, amelynek egyik eleméről a visszatérési központokról nincs egységes állásponta az uniós tagországok között, ezt mondta a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Dóca Edittel, Kalapos Mihály beszélt.
A paktumnak három fő pillére van. Az egyik tulajdonképpen az uniós tagországoknak a határvédelmének a megerősítése, ez az egyik alappillér. A másik alappillér, hogy tartalmaz egy szolidaritási mechanizmust, amelynek az a lényege, hogy más tagországok a frontországokon tudnak segíteni, pontosabban az ott kialakuló migrációs nyomást tudják enyhíteni háromféle módon, vagy migránsok átvételével, vagy pénzügyi hozzájárulással, vagy pedig a harmadik megoldás a technikai és operatív segítségnyújtás. A harmadik alappillére a paktumnak pedig az az, hogy a tagországok visszatérési központokat hozzanak létre harmadik országokban.
És ez az az utóbbi, ami kapcsán Franciaország és Spanyolország is aggodalmának adott okot. Miért?
Így van, egészen pontosan a június 18-19-i uniós csúcstalálkozó végén szólalt fel Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is. Macron arra hivatkozott, hogy idézem, nem láttam még egyetlen visszaküldési központot sem, amelyik működött volna. Ugye erre jelen pillanatban kettő példát láthattunk európai szinten, az egyik az uniós szinten történt meg, ez a bizonyos olasz-albán példa volt, amely elsősorban nem olyan jellegű visszaküldési központként jött létre, amilyet most a paktum is szorgalmaz, a másik pedig a brit-ruandai megállapodás volt, amely végül kudarcba fulladt. A spanyol miniszterelnök pedig azt hangsúlyozta, hogy Európa olyan erőforrásokat pazarolna a visszaküldési központok létesítésével, amelyekből egyébként sincsen sok, és úgy gondolja, hogy ez egyébként is egy rossz üzenet lenne azoknak a származási és tranzitországoknak, amelyekkel a tagállamok együtt kívánnak működni. Mindkét ország azért kisebbségben van az álláspontját tekintve, mert az uniós csúcs találkozónak a végén 19 tagország pedig éppen egy nyílt levelet fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az új törvényeket használják ki teljes körülön a tagországok, illetve maga az EU is.
ennek a 19 országnak pedig tagja volt Magyarország is, ugye?
Így van, igen.
Mi lehet a megoldás, hogyha valóban nem működik ez a rendszer?
Nos, azért itt valóban merülnek fel egyébként aggályok, tehát nem csak azok az aggályok, amelyeket a francia elnök és a spanyol miniszterelnök is megfogalmazott, hanem az is, hogy egyáltalán tudnak-e a tagországok erre vonatkozóan partnerországokat találni. Egyelőre azért nincsen egy túl hosszú lista itt a lehetséges országokról, illetve harmadik országok se tolonganak túlságosan, hogy ők ebben szeretnének részt venni. Önmagában egyébként ez megoldást tudna jelenteni, hiszen akkor a kiutasított bevándorlók nem az uniós területeken tartózkodnának, tehát hogy ez egy ilyen biztonsági tényező is tud egyúttal lenni. Azt gondolom, hogy önmagában ez egyébként egy jó koncepció lenne, ha működne. De ugye egyrésztről tagországi aggodalmakat is figyelembe kell venni, másrésztről pedig még inkább egy hátráltató tényező lehet, hogy nem igazán vannak még olyan partnerországok, akik ebben szívesen részt vennének.
Magyarán egyetlen ország sem nagyon akar visszaküldő ország lenni.
Nem, és egyébként még Albánia is abban bízik, hogy 2030-ig végbe fog menni az uniós csatlakozás, és amennyiben ez megtörténik, akkor már ott sem tud működni ilyen formában a visszatérési központ. Más országok pedig azért azt mondták, hogy ők ebben nem kívánnak részt venni, nevezetesen Kazaksztán és Üzbegisztán is így nyilatkozott. Montenegró is felmerült, ugyanakkor Görögország közölte, hogy miután a jövő év második felében Görögország fogja betölteni az uniós soros elnökséget, szorgalmazni fogják Montenegró csatlakozását. Felmerült még például Tunézia is, ugyanakkor már a tunéziai elnök is már 2023-24-ben leszögezte, hogy nem kíván ilyen projektben részt venni, és azért a jövőben ez alig ha fog változni. A kérdés az, hogy egyébként, hogy az uniós tagországok milyen kedvezményeket tudnak cserébe felajánlani. Első körben két lehetőség van, az egyik az a vízumliberalizációs kedvezmények tudnak lenni, vagy pedig a fejlesztési támogatások. Azonban azért az egy komoly kérdés, hogy ezek elegendőek lesznek-e. Hiszen azért az, hogy visszatérési központokat hozzanak létre EU-n kívüli országokban, attól függetlenül, hogy a központok létrehozása és a központok működtetése az uniós tagállamok feladata lesz, ettől függetlenül ez egy komoly biztonsági kockázatot tud jelenteni harmadik országoknak.
Duczó Editet, a Migráció Kutatóintézet vezető elemzőjét hallották. A magyarországi ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója fontosnak és megvalósíthatónak tartja azt az egyességet, amit a Tisza kormány az ukrán vezetéssel kíván megkötni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról. Grexa Liliana erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt, Herceg Zsolt interjúja.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentett egy magyar-ukrán egyességet, amely szakértői szinten már készen van, politikai szinten még alá kell írni, de állítólag ez is hamar megtörténik. Üdvözli ezt, és bízik a sikerében és a megvalósításában?
Természetesen. Az elmúlt 4 évben én többször is kértem arra mind a magyar, mind az ukrán politikusokat, hogy a legfelsőbb szinten üljenek rá, és mikor azt láttam, hogy nagyon rossz a viszony, akkor azt kértem, hogy tárgyaljanak, beszéljék meg a kérdéseket, mert azt gondolom, hogy mindig van megoldás, hiszen két keresztény országról beszélünk, két európai országról beszélünk, amelyet ráadásul 1000 éves kapcsolat von össze azzal, hogy Első András magyar király felesége Anasztázia ukrán hercegnő volt. Első András alapította a Tihanyi apátságot, ott van Első András és Anasztázia szobra. Ültettünk Anasztázia fát is, azért az nagyon régen volt, mikor az az apátság alakult, és azóta magyar és ukrán nép között kapcsolat van, és azt gondolom, hogy fontos, hogy a szomszédok azok megértsék egymást. Ha vannak is konfliktusok, akkor is megpróbálják a közös megoldást megtalálni, úgyhogy természetesen nagyon örülök annak, hogyha ez a megállapodás a legfelsőbb szinten deklarációra kerül, és javulnak a kapcsolatok.
Valóban javulni fognak? Tehát úgy látja, hogy Ukrajna, Kijev érdekelt abban, hogy nemhogy határidőre, hanem egyáltalán valamikor tényleg visszaállítsa a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatási és egyéb jogait?
Én 3 éve vagyok kapcsolatban a ukrán parlamenttel, a Verhovna Rádával, egy képviselőasszonnyal, aki különben a magyar-ukrán baráti csoportnak a társelnöke a Verhovna Rádában. Tényleg nagyon-nagyon aktív és szoros szakmai kapcsolatunk van, és én tőle tudom, hogy mennyi mindent megtett különben az ukrán parlament és különben az ukrán kormány is az elmúlt 3 évben, hogy a valójában 2017-ben elfogadott, de sosem hatályba nem lépett törvény rendelkezéseit valahogy ellensúlyozzák, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Másrésztről azt is hallottam, például amikor az Egyesült Államokban voltam februárban, és ott találkoztam Ukrajna nagykövetasszonyával, Olha Stefanishinával, aki különben az EU és Euróatlanti csatlakozás felelőse volt előtte miniszterelnök helyettesként. Ő pont azt mondta, hogy az én aktivitásom a magyarországi ukrán nemzetiség érdekében nagyon sok új szempontot hozott az ő megközelítésükben a kárpátai magyarsággal és általában a nemzetiségekkel kapcsolatban is, hiszen gyakorlatban látják, hogy mire jók a nemzetiségeknek jogai és milyen eredményeket lehet elérni.
Grekszá Liliánát, az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólóját hallották.
Az olajországok ismét lefékezték az ENSZ klímatárgyalásait. Erről beszélt az Inforádiónak a Green Policy Center társalapítója és szenior klímapolitikai tanácsadója. Schaffhauser Tiborral Kalapos Mihály beszélt.
Az ENSZ klímatárgyalás során ilyen országcsoportok tárgyalnak, a Magyarország se önmaga tárgyalna az Európai Uniós blokkban, és több ilyen országcsoport van, például az egyik az arab országok csoportja, a másik pedig a hasonló gondolkodó országok, amivel például Szaúd-Arábia vagy India vannak benne, és azért persze itt különböző érdekek mentén tárgyalnak az országok. A kis szigetországok, a leginkább sérülékeny országok az Európai Unió például nagyon progresszív és előremutató kibocsátcsökkentési célokat szeretne elérni. Ehhez képest például azok az országok, akik termelik a fosszilis energiahordozókat, abban érdekeltek, hogy minél lassabb ilyen ez az energia átmenet, és most a bonni tárgyalások, a főleg technikai tárgyalásokról lett volna szó, tényleg az ilyen szakértők ültek össze, hogy a különböző jogszabály javaslatokat készítsék elő, amit majd az őszi novemberi ENSZ konferencián fogadnak el majd az ország delegációvezetői vagy miniszterei, és pont arra lett volna szó, hogy a pár éve elfogadott kibocsátcsökkentési munkaprogramot reformálják meg, és ennek vitassák meg a részét, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni, kell ezt hatékonyabbá tenni, milyen olyan reformokat lehet bevezetni, amitől jobban működik ez az egész kibocsátcsökkentési munkaprogram. És hát itt alapvetően elmérdekeltek a felek, és itt az olajországok a félgobban érdekeltek, hogy ez a munkaprogram például ez leginkább csak egy ilyen workshop-ig dolog legyen, ahol különböző tapasztalatokat cserélnek az országok, de ne legyenek konkrét lépések benne. Ez az egyik ilyen elem, a másik pedig, ami fontos elem volt, az pedig a tudományos eredményeknek a kérdése, mert hát persze a tudomány adja meg az irányt, hogy merre érdemes menni, merre kell menni a kibocsátcsökkentés, meg hát a klímaváltozás megfékezése érdekében, és folyamatosan próbálják kétségbe vonni a különböző tudományos eredményeket, és leginkább az ENSZ-nek a tudományos tanácsadó testületét, az IPCC-nek az eredményeit vonják kétségbe egyes országok, hát főleg a fosszilis energiatermelő országok, mert ez is próbálják lassítani az energiaátmenetet.
Ebben a helyzetben hogyan értékelődhet fel Kína szerepe?
Például az Egyesült Államok kilépésével a párizsi megállapodásból Kína sokkal közebb került Európai Unióhoz, Európához, és jóval progresszívebb és előmutatóbb álláspontot vett fel, mint korábban ezt tette. Az is érdekes látni, mert persze Kína a legnagyobb termelője most már az elektromos autóknak, a különböző megújuló energiaforrásoknak, saját maga is hatalmas mennyiségben állít be új megújuló energiatermelő rendszereket, ugye tényleg önmaga is érdekelt abban, hogy az energiaátmenet felgyorsuljon, mert annál több terméket tud persze eladni a világ minden felére, szóval van egy ilyen gazdasági érdeke is, meg a Kínában azért pár éve sokat hallottunk arra, hogy tüntetések voltak levegőminőség miatt, mert olyan rosszul levegőminőség az országban, és ez saját polgári miatt is érdekelt abban, hogy azért egy tisztább energiatermelés, meg tisztább közlekedés álljon át. Úgyhogy Kína elmozdult abba az irányból, hogy lassítsa a tárgyalásfő, és egyre inkább érdekelt abban, hogy az energia átmenet felgyorsuljon. Viszont például az Európai Unió álláspontja szemben Kína nem szeretne semmiféle kötelező célt, nem szeretne semmiféle olyan dolgot, amit számon lehet kérni bármelyik országon, főleg rajta. Igazából abban érdekelt, hogy legyen átmenet, és minden ország számára döntesse el, hogy ez milyen tempóban és milyen eszközökkel teszik meg. Viszont ahhoz, hogy el tudja adni a technológiát, az elektromos autókat, ahhoz persze az neki is fontos, hogy azért felgyorsuljon ez a folyamat.
Milyen esetben beszélhetünk majd arról, hogy sikeres volt a novemberi klímakonferencia?
Az elmúlt évek mindig volt egy ilyen nagy téma, amit el kellett fogadni. Például Bakuban, a Magyar EU-s elnökség alatt, ott az új klímafinanszírozási célt kellett elfogadni, és ez volt az a fő tárgyalási pont, de például Dubájban arról érdekeztek a felek, hogy mi legyen a fosszilis energiaforrások kivezetésével. Idén viszont Antaljában, Törökországban nincs ilyen nagy központi téma, hanem több ilyen munkaprogramot kell felülvizsgálni, mint például a kibocsátás csökkentési munkaprogramot, az igazságos átmenet munkaprogramot, idén kell előrelépni az alkalmazkodás mérő indikátor készlet terén is. Nincs egy nagy politikai cél, de arra is ad lehetőséget viszont, hogy tényleg ezekbe a szakmai kérdésekbe lehessen előrelépni, és alapvetően az lenne a cél, hogy ezekben tényleg sikerül valamit elfogadni, ami megalapozza a későbbi munkát. Ami viszont esetleg érdekes lehet, hogy van több olyan kezdeményezés, ami nem szigorúan az ENSZ klímatárgyalások alá tartozik, tehát nem fog úgymond jogilag kötelező célokat jelenteni, de az előző brazil elnökség és a soron következő török és ausztrál közös elnökségek több ilyen kezdeményezést indítottak útjára, amik viszont segíthetnek abban, hogy felgyorsuljon az energiátmenet. Például Törökország most jelentette be Bonnban egy új globális elektrifikáció célt, ami arra szolgálna, hogy jobban elmozduljunk a fosszilis energiaforrásoktól az elektrifikáció felé, és például ez azért segíthet abban, hogy azért felgyorsuljon ez a folyamat, mert ez be tudja vonni azok az országokat, akik elkötelezettek, be tudja vonni a különböző pénzügyi gazdasági szereplőket, jele tud adni igazából az iparnak, az energiatermelésnek, hogy merre tart a világ és merre van az irány. Szóval bár ezek nem jogi kötelező célok, ezek a kezdeményezések, de azért nagyon fontosak abban a szempontból, hogy cég megmutatják, merre haladunk.
Schaffhauser Tibort, a Green Policy Center társalapítóját, senior klímapolitikai tanácsadóját hallották. Donald Trumpnak tavaly 1,4 milliárd dollár bevétele volt a családi kriptovaluta vállalkozásából. Kommentátorok szerint ez is bizonyítja, hogy az amerikai elnök személyes hasznot húz számos, különböző ágazatot érintő döntéséből. A Reuters egy hosszú tényfeltáró cikkben ennél tovább megy, kijelentve egy szabály van, a család mindig nyer. Svetnik Endre összefoglalója.
Donald Trump amerikai elnök és üzletember, és úgy tűnik a vámpolitika, a nemzetközi utak és az Irán elleni háború közepette is volt lehetősége arra fordítani az energiáját, amit a legjobban tud, pénzt csinálni. Trumpnak az amerikai kormányzati etikai hivatalhoz benyújtott pénzügyi nyilatkozatából kiderült, hogy bevételei már főként digitális pénzügyi eszközökből származik. A dokumentum szerint csak tavaly 800 millió dollár folyt be a World Liberty Financial nevű kriptovállalkozásból, amelyet a fiai alapítottak. További 635 milliója kerekedett az elnöknek a nevét viselő úgynevezett mémérmék eladásaiból. A Reuters egy hosszú oknyomozó riportban fejtette ki, hogyan lapátolt be a Trump család a második elnökség kezdete óta négy projektből 2,3 milliárd dollárt, úgyhogy szinte alig kockáztatott saját tőkét. Ezt azért tudta megtenni, mert az elnök rendeletei lazították az ágazat felügyeletét. Egy szabály van, a család mindig nyer, jegyezte meg a hírügynökség, amely a kriptotranszakciókat pontosan rögzítő és manipulálhatatlan blokklánc bejegyzések alapján vizsgálta a témát, majd több mint egy tucat könyvvizsgálóval ellenőriztette a számokat. Trumpot ama nézete miatt, hogy a politika úgymond zéró összegű játszma, azaz, ha egy más ország nyer, akkor Amerika veszít, sokan bírálták. De a kriptobizniszében épp ez az elv öltött testet. A 2,3 milliárdos bevétellel szemben állnak a benne bízó befektetők körülbelül 2,2 milliárdos veszteségei, írta a Reuters. A család és maga Trump módszere a befektetők bevonzására az volt, hogy a közösségi médiában és személyes megjelenésekkel nagy hírverést csináltak különböző digitális eszközeiknek. Majd a kriptoeszközök eladási árának 75%-a azonnal a Trump érdekeltségeknél landolt. Közben a tokenek értéke lefelé indult meg, de addigra a család már zsebre tette a pénzt. A példák közt szerepel egy kaliforniai szoftverfejlesztő, aki szintén beléjük helyezte a bizalmát és a pénzét. A 29 éves nő 2000 dollárt fektetett be a Trump mémérmébe, de ma már csak 120 dollárt ér a pénze. Egy minnesotai kollégája 60 ezret reszkírozott, egy vietnámi hotelmenedzser több évnyi összespórolt pénzét veszítette el. A Reutersnek 27 befektető nyilatkozott, de csak egy fette fel a nevét. Az interjúkból kiderült, hogy tudtak Trump csődjeiről, kifizetetlen alvállalkozóiról, mégis megnyugtatta őket, hogy a hatalom csúcsán van és bíztak az üzleti érzékében. Sokan elismerték, hogy nem jártak el körültekintően, pedig a vállalkozások oldalain ott a kisbetűs rész. A bevétel nagy részét a Trump család kapja, a token nem befektetés és nem szabad bevételre számítani. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.